Van en door de podcast, maar hoor haar podcast rustig uit. Dit is dus bal hier dan, niet bal in het bellen.
Üdvözöllek nagy szeretettel, ez itt a Van & Dodó Podcast 57. adása, én Mr. White vagyok, és itt van mellettem Mr. Brown!
Hello, szervasz! Lávcsi, minden!
Sziasztok. A közönség téged akart, és meghoztuk. És itt van természetesen Mr. Blond is.
Szevasztok, nem csak a közönség akart a Brownit, tegyük hozzá gyorsan.
Az édes azért, hármasunk harmadik tagja.
Azért ezek a ferdítések, amiket te tudsz nyomni, akár LeBron kapcsán, akár az én esetemben, ez imádnivaló. Tehát egy
ez ugyanaz, mint nálad Trey Jonesnál, hogy szarirányító.
Hát szarirányító, baszd meg, de...
Na erre majd szerintem rátérünk.
Igen, de az, hogy egyetlen egy ember megemlítette, hogy mostanában, hogy nem voltam, ebből már azt mondtad le, hogy
hát ez,
követelnek.
Ez egy pinki logika volt, hogy ha valaki megdicsérte a Pink Terest adást, az azt jelenti, hogy szerették a hallgatók.
Ja, értem. Oké. Vagy ez olyan, hogy az összes influencer, hogyha úgy kezd egy videót, hogy nagyon sokan kérdeztétek, vagy nagyon sokan kértétek, az azt jelenti a valóságban, hogy kurvára senki nem kérte, de szeretné ő azért elmondani, ugye? Tehát ez az a logika.
Rendben, ez, hogy a Patreon postaládát csinálok valamikor, az lesz, hogy én összeírom a kérdéseim, és azt mondom, hogy valaki beküldte. És szívesen beszélek róla. Na de, Blond, nagyon izgalmas témákkal készültél nekünk. Kérlek, vezest fel az elsőt.
A Houston Rocketsról lenne szó, ugye akiket már 1000-szer meg 1100-szor leírtunk, közük nincsen a playinghez, már a kiesettek között tárgyaltuk meg őket többször is, és hát ők futottak egy 11-es győzelmi szériát, és szerintem, hogyha azt mondom nektek, hogy Alperen Şengün megsérül, és ebből a 11 győzelemből ő két meccsen játszott, ugye a második meccsnek a legvégén sérült meg, akkor nem hiszem, hogy azt mondjátok, hogy akkor a sérüléstől fogva 9 győzelem követi ezt a sajnálatos eseményt, és ugye hát, hogyha nincs egy ilyen zseniális formában lévő csapat, mint a Dallas Mavericks és Luka Doncic, akkor ki tudja, hogy meddig tart ez a széria, és ugye jelen pillanatban ezt április 2-án vesszük fel ezt az adást, 2 meccsre vannak a Golden State-től, én még mindig szkeptikus vagyok, hogy van esélyük őket utolérni, majd erre is reagálhattok, de így próbáltam a mélyére nézni ennek a 11 győzelmes szériának, és mielőtt átdobnám a labdát, hadd olvassak be egy-két statisztikát, ami nekem kibökte a szemem.
Ne haragudj, mielőtt rátérnénk az érdemi elemzésre,
és
a fontos dolgokra, azért azt szeretném megjegyezni, hogy tudjátok-e, hogy mi volt az a momentum, ami az összes texasi csapatot meglendítette, amióta a Dallas 7-0-val, a Spurs 3-4-jel, ami a saját mérlegükhöz képest ugye kifejezetten jó, illetve a Houston 8-1-jel áll, és az egyvereség épp a Dallas ellen jött. Mi volt ez a texasi momentum?
Szerintem valami rodeo lehetett ott a környéken.
Nem, és ebből egyébként, amint ez kijött ez a hír, gondolhattuk volna, hogy ezt fogja eredményezni. Annyira logikus, doppergés, Texasban betiltották a Pornhubot. Több energiája marad a srácoknak, és
több a tesztó.
Igen, és ezt ott adják ki a pályán. Más. Tehát ezt látnunk kellett volna, ezt minden igazi szakértőnek egyből.
Én nagyon kíváncsi vagyok a VPN felhasználók előfizetésének a növekedésével, milyen arányban van a Pornhub.
És akkor térjünk rá a valódi elemzésre, és hogy mit hoztál, Blondi, mert tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy te miben látod ezt az egész Houston Rant a Pornhub mellett.
Hát most eléggé megleptél, úgyhogy ennyi műhelytitkot elárulhatok, hogy a vanendodo.texasban tervezett egy Pornhub csatornát nyitni, akkor ezt halasztanunk kell.
Muszáj.
Na de, elkezdtem nézegetni itt a statisztikákat, és nyilván szembe jött az, hogy Jalen Green mekkorát változott ebben a 11 győzelmes sorozatban. Ő 37 percet töltött a pályán, 30,2 pontot átlagolt meccsenként, 21 rádobása volt, 50,5%-kal értékesítette ezeket, 9,9 rádobott tripla, 45%-os pontossággal, 6,7 leszedett lepattanó, 4 gólpassz, 1,2 steal, és ugye 3 dupla-duplát is össze. Halászott a plusz-minusz mutatója, neki volt a legjobb, és mielőtt megköpködött Brown Jalen Green-t, Én még Amen Thompsonnak a szárnyalását tudnám kiemelni, aki majdnem 30 percet töltött a pályán, 61%-kal értékesítette a kísérleteit, úgyhogy a tripla százalék az 16,7 volt, de nyilván ő nem nagyon dobálgatott rá. Igen, és ugye, ha emlékeztek rá, őt ilyen playmaker, ilyen nagy irányítóként akarták szerepeltetni, mint prospektként is így futott, hogy nagyon jól lát a pályán, és ehhez képest ugye ilyen dunker spotba küldték, és egyfajta centert játszott ő is, és Jabari Smith is, illetve hát nyilván White itt vagy, és Jock Landale megemelkedett szerepét is
nyilván
ki kell emelni, aki stabil 22 percet töltött a pályán, ugye ezt a 11 meccses sorozatot vizsgáltam. Ha megengeded, akkor Brownnak dobnám először a labdát, aki valószínűleg rage-elni fog egyet.
Nem, egyelőre nem szeretnék rage-elni. Thompson kapcsán bennem az merült föl, hogy a Houstonnak nem kellett ahhoz 3, 4 vagy 5 év, hogy észrevegye azt, hogyha van egy olyan magas irányító vagy nagyméretű labdakezelő, aki nem tud dobni, hogy azzal folyamatosan és megpróbálják ezt ráerőltetni, ezt a szerepet, megfogták és oda tették, ahova való. Ez így számomra...
De eddig nem játszott Thompson tulajdonképpen, tehát ilyen 10 perceket játszott az év elején. Nem az volt, hogy szar pozícióba játszott, nem is játszott.
Igen, de pont erre akarok kiukadni, hogy ők megcsinálhatták volna azt, hogy valamilyen formában belerőltetik a Ben Simmons útba, már így rukiként, és azt mondják, hogy Nesze, csinálj, amit akarsz, nem baj, ha nem tudsz triplázni. Jó, mondjuk Simmonsnak ugye töke sincs, de most ez mellékes, hanem betették centerbe, erőcsatárba, valahol oda.
Az év elején próbálkoztak vele, bocsánat,
igen,
hogy közbevágok, csak ugye
hamar...
itt White említette, hogy nem használták rossz pozícióba, de elkezdték a padirányítóként használni, és ez nem igazán működött.
Így van, de nem kellett nekik ahhoz 4 vagy 5 év, hogy ezt felismerjék.
Abszolút.
És ez egy nagyon pozitív dolog nálam. Az más kérdés, hogy persze kellett hozzá Sengunnak a sérülése is, és valamilyen szinten ez egy kényszerpálya. Tehát ott megüresedtek percek, amire azt tudták mondani, hogy jó, akkor Jabari Smith és Landale és Thompson vigye el, és úgy néz ki, hogy működik. És ennek kapcsán majd, hogyha a Greenen is túl vagyunk, meg az egész Houstonon, akkor nekem lesz egy felvetésem, de erre még ráérünk. Greennel kapcsolatban hirtelen, tudom, hogy ez köztünk egy elég mély vita, ha jól emlékszem. Mert én évelején masszívan megköpködtem Jaylen
Green. A legelső adásban egyébként, és teljesen jogosan egyébként.
Én nem emlékszem, pontosan te hallgattad vissza, a legelső adásban valahol ott tartottam, hogy ebben az évben Jaylen Greennek meg kell mutatnia, hogy őt milyen fából faragták, és hogy ő milyen játékos lesz. A későbbi adások egyikében viszont már konkrétan megköpködtem, és azt mondtam, hogy ő egy ilyen nagyon jó esetben hatodik ember, hatékonytalan, Jordan Clarkson-szerű valamicsoda, aminek eddig kinéz. És akkor erre fel, mivel megköpködtem, természetesen utána hirtelen All-Star formába kell lendülni, hozta ezeket a statisztikákat. Felteszem nektek a kérdést, ha van egy játékos, aki a szezon első 4 hónapjában kutyaszar, mondhatjuk, hogy kutyaszar. Aztán van egy másfél hónapja, amikor pedig egy állat, akkor az alapján, mert tavaly is valami hasonlót művelt, az alapján kell megítélnünk, amit egy másfél hónapban mutat, vagy az alapján, ami az összkép.
Egy 22 éves játékosról beszélünk. Nem lehet elengedni az összképet, ezt ugye adáson kívül már rengetegszer beszéltük, hogy ez a 3 szezon, én ezt a szezont tartom az ő újonc szezonjának, mert eddig Steven Silas és Kevin Porter Jr. voltak körülötte, ami egy G League-szerű.
Oké, okay. Akkor ennek kapcsán nekem múltkor egy privát beszélgetésben kettőnk között talán White-ot nem vett részt. Volt egy ilyen hasracsapós bemondásom, és azt mondtad, hogy hát erre kíváncsi vagy. Ez körülbelül másfél hete volt, azóta még több extrát hozott Green. Nekem az volt a tény megállapításom, hogy oké, itt van ez az időszak, brutális, tényleg. Hatékonyságban, triplákban, pontszámban, usage-ben, mindenben, és az általános össz éves statisztikája még mindig nem haladja meg a tavalyi Kevin Porter Jr. számait, Silas alatt, és hát mondhatjuk félszeműekkel és féllábúakkal körbevéve, és az a helyzet, hogy ez most április másodikán még mindig áll. Bármennyire is furcsán hangzik, és hogy ezt számosítsam. Idén Jaylen Green, beleértve ezt a hatalmas ránját, 19,9 pontot átlagol. Kevin Porter Jr. tavaly 19,2 pontot átlagolt. Idén Jaylen Green 42,7%-kal dob mezőnyből, Kevin Porter tavaly 44,2%-vel dobott. A tripla százaléka idén Jalen Greennek 33,8, Kevin Porternek 36,6. A lepattanóik 5,1 Jalen Greennek, 5,3 Kevin Porter Jr.-nak. Jalen Green assist számai 3,5, Kevin Porter 5,7. Steelek 0,8 Jalen Green, 1,4 Kevin Porter Jr. Folytassam?
Nem, mert lenne egy kérdésem.
Ez brutálisan rémisztő.
Igen, és nem emlékszem, hogy bemondtad volna, hogy Kevin Porter Jr.-ral hányas győzelmi széria volt, amikor ő volt a legit első számú opció.
Hát meg, hogy milyen rétingek voltak a defensív meg offenzívben a tavalyi Kevin Porter Jr.
Engem az kevésbé érdekel, hogy hányas győzelmi szériával tudtak menni. Mert itt az, hogy Jalen Green úgy, hogy a legtöbbet használt és a pályán lévő játékos futottak egy 11-0-ás ránt, amit sengűre és senki másra se lehet ráfogni, az ő szintlépésére lehet csak. Kevin Porter Jr.-ral hányas győzelmi szériába kerültek Houston?
Hány NBA játékos játszott Kevin Porter Jr. mellett? Hány?
Hát ez ugyanigaz Jalen Greenre is, hogy...
Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jabari Smith azóta azért még egy szintet fejlődött. Amen Thompsonnak megtalálták. Oké, amen. Thompsonnak megtalálták a helyét, és egy normális edző ül a padon. Egy vaskezű edző. Nem azt mondom, hogy Kevin Porter Jr. jobb, vagy ugyanaz a játékos, mint Jalen Green. Csak azt mondom, hogy ha mind a kettőnek a kezébe adod a labdát, és egész szezonra vetítve nézed, akkor... Nem tudom elhinni addig Jalen Greent, amíg egy másfél hónapjai vannak, ami elit. Ha a maradék négy és fél hónap kb. Annyira borzasztó, hogy az összidény átlaga még mindig vállalhatatlan marad.
Én azért nem értek egyet veled, mert Jalen Greennek ez a legutolsó másfél hónapja, és sokkal inkább hiszem azt el, hogy ő most kezdett ráérezni valamire, mint hogy ez csak egy fluke, mert nem az volt, hogy itt most ezután visszaesés, aztán megint jó, mert akkor tényleg egy rapszódikus shooter, hanem azt sem mondom, hogy ez fenntartható, mert ez egy kibaszott Tracy McGrady Prime Orlando Magic statisztika, amit csinál körülbelül 60%-os TS-sel, hanem az, hogy Jalen Greennek nézzük már meg az életútját, hogy nagyon fiatal, vékony gyerekként játszott középiskolás bajnokságba, utána elment a kutyaszar G League Ignite-ba játszani, utána játszott 2 évet ebbe a picsaszar Houston Rocketsbe, és utána most életében fél éve van először normális edzőkeze alatt, normális csapattársakkal, úgyhogy kb. Sérülések ide, meg oda, meg most Sengün is kiesett, meg FanVleet kiesett, vagy egy hónapra legalább szezon közben. Nem lehet, hogy csak most kezdtek össze és most arra jutott el odáig, hogy kezdi kapizsgálni, hogy hogyan is kell kosárlabdázni, és nem akarok ilyen közhelyeket előszedni, hogy lelassult neki a játék, meg összeszoktak a csapattársakkal, de nem lehet tényleg, hogy ez nem fenntartható, de mondjuk valahol a kurva szar Jalen Green meg a mostani szuperállat All-NBA játékos között valahol meg tudja találni a középutat, mint Devin Booker mondjuk a 4. évére?
De tökéletesen lehet. Csak aki ennyi szart mutatott ilyen tartósan, annak másfél hónap után ne könyveljük, vagy hát még másfél hónap sincs, egy hónapnyi jó játék alapján ne könyveljük.
Ez nem csak simán jó játék, és már itt White egyébként finomított az állásponton, de valamiért ezzel se tudsz elmenni, hogy a kettő között van az igazság.
Nem, azzal el tudok menni. Csak előbb várjuk meg, hogy ebből tartósan mi lesz. Én nem szeretem azt, amikor hogy is fogalmazzam meg, hazabeszélek, amikor Maxinek volt egy brutális streakje. Én ott sem hittem el azt, hogy Tyrese Maxi az a játékos, és látjuk, hogy nem az a játékos. Sokan már kis túlzásra ráhúzták, hogy ő egy franchise player, a lófaszt.
Hát jó, az overreactionok mindig
Na,
ilyenek.
Na, így van. Nagyon jó, amit Green csinál, nagyon rendben van, de várjuk meg, hogy ha például valahogy bejutnak a play-inbe, és onnan bejutnak a playoffba, és az első körben is valami hasonlót művel. Nem kell, hogy nyerjenek. Csak művelje ezt a hatékonyságban, ennyire ne legyen extra, de legyen elit hatékonyság.
Hát minden Anthony Edwards tavaly.
Igen, akkor azt mondom, hogy oké, ez a csávó megérkezett. Ha ez a csávó az egész karrierjét úgy játssza le, hogy a szezon első 4 hónapjába hirtelen nem tudok ennyire hatékonytalan kezdőt sehonnan, tehát annyira rossz. Aztán az utolsó 2 hónapban a playoffban meg előjön belőle egy Donovan Mitchell, akkor hajrá, senkit nem érdekel az alapszakasz. Csak én egyszerűen ezt nem tudom elhinni. Mert amennyit belenéztem a highlightokba, nem vállal jobbakat, csak bedobja.
Jó, akkor most hadd kössek erre rá, mert én teljes meccset is láttam. Én azt látom rajta, teljesen egyetértek, hogy nem vállal jobbakat, viszont az önbizalma az annyira megnőtt, hogy ezeket a másnak szar és nehéz dobásokat ő simán értékesíti, és amit én még láttam rajta, az az, hogy kicsit olyan, mint hogyha most kezdené felfedezni az ő kosárlabda testét és adottságait, hogy pontosan milyen ütemváltásokra képes, hogy tud berobbanni egy zárásból a festékbe. Orbitális, ordinári nagy zsákolásokat tud ez a srác, amit eddig még lehet, hogy még maga se hitt el saját magáról. Nem mondom azt, hogy...
a ligába, hogy egy újabb közhelyet berakjuk.
Igen, itt az ember próbálkozik racionalitást találni, és akkor White meg lebombázza.
Igen.
De erről van szó. Tényleg erről van. Malik Monknak is kellett egy mennyi 4 év, mire ez a scorer lett, aki most. És azért, mert egy cérnavékony gyerek volt ő is, meg Jalen Green is, és egyszerűen kell nekik ez a 2-3 év. És hogy egy ilyen szar csapatban vagy, mint anno a Suns volt, vagy az a mostani Houston, vagy a Charlotte bármikor, vagy a Detroit bármikor, akkor kellenek ezek az évek, mire az ember összeszedi magát.
Szerintem persze, ez, de azt figyelj, azért ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy egy alulméretezett kettes kb. Mert ő hiperatletikus, de azt leszámítva azért ő méreteit tekintve nem egy freak, attól nagyon messze van.
Nem freak.
Azért nem alulméretezett ő.
Jó, akkor legyen normál.
193 centis, az egy ilyen...
Hát kettesnek az a mai ligában ilyen szoszó. De ha ettől eltekintünk, és azt mondjuk, hogy egy olyan játékos, aki a periméteren játszik, és finoman szólva is bátor vállalásai vannak, gonoszak akarunk lenni, akkor szar a dobás kiválasztása, annak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó játékosnak kell lenni, hogy ő hosszú távon remek hatékonysággal tudjon működni.
Viszont, szóval... hogyha egy hónappal ezelőtt mondom neked azt, hogy 11 győzelmet fog futni a Houston zsinórban, és hogy ez a statisztikák és a játék képe alapján szerintem egyértelműen az, hogy Jalen Green alfa dog, és a veteránok pedig szépen alájátszanak, és szépen tartják, amit tartani kell, illetve az, hogy Amen Thompson 16 pontot és 10 lepattanót átlagol, akkor arra azt mondod, hogy jó, oké, Jalen Greenre érdemes lesz még figyelni, nem fogod azt mondani, hogy egy negatív érték. Ebben megállapodhatunk.
Egyértelmű. Jó. Tehát ha a szikráját így fel tudta, hát nem csak szikráját, a lángját így fel tudta lobbantani az ő potenciáljának végre, akkor persze, hogy nem negatív érték. Tehát, hogy ez egyértelmű. Egy ilyen játékosba, egy hónapos mintába bárki beleszerethet, ha esetleg el akarnák cserélni. De ezek alapján nem fogják. Ennek kapcsán viszont akkor áruljatok el nekem valamit. Ha ne adj Isten, beesik a Houston az első körbe, a playoffba. És ott tovább megy. Valami csoda.
Akkor a második kört fognak játszani.
Igen. Felmerülhet az a Houston vezetésében, hogy... aranyos gyerek ez Zalperenszengüm, de lehet, hogy húzni kéne egy Kings Halliburton utat. Hogy azt mondani, hogy lemondok a fiatalomról, és elindulok felfelé más poszton?
Szerintem nem. Szerintem nem fognak ilyet húzni. Annyira jó.
Nem azt mondtam, hogy húzzák, csak hogy egyáltalán felmerülhetne ez, mint gondolat, hogy van egy Thompsonom, van egy Jabari Smith-em, a modern NBA center posztját igazából elviszik.
Azt hagyjál, nem is beszéltünk a Jabari Smith esetében ebbe a futásba, hogy ő mekkora szerepet vállalt abba, hogy gyakorlatilag 1-5-ig bárkin tud védekezni kisebb-nagyobb sikerrel, de inkább nagyobb sikerrel. Blond, te hogy láttad a meccseken, amit néztél? Mert amennyit én néztem belőle, főként hosszabb összefoglalókat ebből a futásból, ott nagyon masszívan bárkit lefogott, akár periméteren is. Még annál a jellegzetes Luka dobásnál is most a vereség esetében, amikor alulról egy pincérrel bedobta Luka, belépve a triplán. Táncoltatta Jabari Smith, és Jabari Smith elképesztő jól levédte lábon Lukát. És semmit nem tudott, hogy stebbeket nem tudta rádobni, aztán véget ért a támadóidő, és alulról egy pincérrel bedobta, jó, hát ez oké.
Okay, ilyen dobás nincs, ilyen
nem. Ezt be lehet dobni, na de ettől függetlenül azt néztem végig, hogy bazd meg, Jabari Smith olyan kurva jól érekezett Lukán lábon, hogy ez elképesztő. Hogy ez mennyire volt jellemző ez a 11-es futás során?
Amikor a Clevelandet lemosták, akkor Jared Allent úgy taszigálta ki a festék környékéről, hogy így néztem. Én úgy ültem le azt a meccset megnézni, hogy dominálni, ugye ez a futás elején volt még, hogy dominálni fogja a Cleveland a festékben a Houstont, és ehhez képest Jabari Smith ugye nem csak a switcheknél, hanem a poszt védekezésben is tök jól megállta a helyét. Nála is lehet, hogy az a helyzet, hogy kellett neki egy kis idő. Ugye őt is már úgy kezdtük el szerintem elkönyvelni, hogy ugye ez a harmadik választás, ő azért necces, ugye előtte Holmgrent és Banquerót vitték, és ő volt a harmadik választott, de Brownnak a gondolatmenetére visszatérve, érdekes amúgy azon tényleg elgondolkodni, hogy most ugye Jalen Green 4 nagyon jó védővel fut ki a pályára, ugye Thompson, Jabari Smith, Dillon Brooks, én FanFleet-et is jó védőnek tartom, egy intelligens csapatvédőnek, uh-huh. És nyilván akkor, hogyha ott van egy Sengün és egy Jalen Green, akkor már azért védekezésben lesznek problémáid.
És azt ne felejtsük el, hogy Jabari Smith a legfiatalabb. Ő 20
éves. Így van,
éves,
20 éves.
Ami elképesztő, és szintén ide tartozik.
A Whitmore-t nem...
Hát igen, de hogy Whitmore-nak egyelőre a kezdőben Whitmore nem
sérült volt az a
Whitmore sérült volt, igen, ő 2 meccsen játszott ebből a 15-ből.
Hát a Sengül esetében még ő elviszi a spacinget, és hogy Jalen Greennek most ebben a ránba 9 meccsen keresztül rohadt jó spacingja volt, mert Jabari Smith tud, igen, dobni, meg mindenki más tud dobni körülötte. Volt helye bemenni.
Szóval lehet, hogy az a valid kérdés, hogy Sengün és Green egymásból ki tudják-e hozni a potenciált.
Azért erre ez az, nevezük egy hónapnak, picit szűk minta. Én szimplán arra gondoltam, hogy ha tényleg Thompsonnak ez lesz a jövőbeli szerepe, Jabari Smith is ez a small ball center vonalon marad, vagy ők ketten duóban valami iszonyatosan jót tudnak összerakni, akkor van-e értelme a Sengün projektnek hosszú távon? Mert nagyon jó, tehát Sengün nagyon fasza, én abszolút nem akarom azt mondani, hogy ő miatta nem volt ilyen ránja a Houstonnak, vagy akár vele is megtörténhetett volna egy ilyen rán, vagy még hosszabb, csak egyszerűen a mai modern ligában látjuk, hogy persze, ha Jokic, Embiid, esetleg Sabonis vonalon van értelme center tartanod, vagy Adebayo ugye a védekezés miatt aztán most meg elkezdett triplázni, de ez megint mellékes. Nem, de nem egy ördögtől való dolog, hogy azt mondod, hogy te egy small ball-t fogsz erőltetni, és menjen, hadd szóljon, és nem akarsz majd max közeli szerződésen egy védekezésben ugyan fejlődő, de nem extra centert megtartani.
Úgyhogy ugye Terry Eason még sérült is, aki szintén egy small ball ötös is lehet akár.
A keleti fiú, Terry Eason.
Szóval ne értsetek félre, meg a hallgatók, én nem azt szorgalmazom, hogy akkor most Sengünt nyáron el kell cserélni, semmi ilyesmiről nincs szó.
Csak egy gondolatkísérlet. Mi lenne, ha becserélnénk valami értelmes shooterre? Mondjuk egy...
Hogy hirtelen mondjak valamit, szerintem egy Mikal Bridges plusz valami for Sengün azonnal működne.
Mármint Sengün plusz 3 first for Mikal Bridges.
A lónak a faszát, hogy ilyen szép magyarság.
Körülbelül ez az értéke Mikalnak. Mikal a legjobb 2-way játékos a ligában.
Sengün meg az egyik legjobb fiatal. Mondj egy fiatal.
Sengün a legjobb Sabonisra hajazó csapdajátékos prospekt.
Ezt nem mertem én behozni. Köszönöm szépen, hogy megtetted helyettem te, úgyhogy téged fog utálni mindenki. Engem már utálnak így is elegen. De hogy nekem van egy erős Sabonis utánérzésem. És a csapdajátékos te mondtad ki, nem én, mert a te hangod mélyebb.
Hirtelen, hogy ezt elég jól kitárgyaltuk, de mégis kérdéseket hagytunk magunk mögött, és ugye ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása, hogy szintén közhelyes legyek, ez a Houston front office-nak lesz a rohadtul nem könnyű feladata. Mert ez, hogy Sengünnel tényleg mit kezdjenek, hogyha úgy alakul, ez egyenlőre még egy édes teher, de amikor majd ki kell osztogatni a pénzt és a szerződéseket, akkor ott muszáj lesz utat választani. Szóval tök jó, hogy ezt behoztad, Brownie. A következő témám az szintén főleg Brownnal egy olyan megítélés, amin a külön sarokban állunk, hogyha boxos hasonlatot szeretnék behozni.
Hát Mr. Brown a boxos.
Nem tudok egy témát se behozni, anélkül, hogy White ne nyírna ki azonnal. Tehát San Antonio Spursről nekem lenne egy olyan megállapításom, hogy ők már akár idén is sokkal jobbak lehettek volna, hogyha Popovic nem kísérletezik össze-vissza. Ebből a rövid megállapításom az, hogy nekik megvan a szűk mag a jövőre, csak a kiegészítők borzasztóak, illetve azokat a kapcsolatokat, amit Popovics próbált, például Zach Collins centerbe és Wembanyama 4-es, Point, Sohan, ezek nagyon-nagyon nem működtek, viszont ha azt mondom, hogy egy Keldon Johnson, Vessel, Trey Jones, Sohan, Wembanyama ötösnek plusz 21-es a net ratingje, vagy a legeslegtöbbet használt ötösüknek a Devin Vessel, Jones, Champagne, Sohan és Wembanyama is pluszos a net ratingje, akkor én abból tudok kiindulni, hogy ők egy play-in alját nyaldosó csapat lehettek volna. Mielőtt megfulladnál, akkor Mr. Brown.
Hát csak Trey Jones kapcsán köhögtem, de hát direkt azért, hogy blowat adjak alád, hogy ezzel a szép képpel éljek. Wembanyama felemelkedése, Trey Jones kezdőbe és nagyobb szerephez jutása, hát hogy mondjam, egy hullámon lovagoltak, de és ezt a net ratingek is megmutatják, de én ezt még mindig tartom, hogy nagyon aranyos gyerek a Trey Jones, de hogy ő bárminek az alapköve lenne, meg szűk rotáció, meg a faszom, tehát ne vicceljünk már. Trey Jones ahhoz képest nagyon jól irányítja ezt a csapatot, mintha én irányítanám. Igen. Valid. Nagyon jól irányítja ezt a csapatot ahhoz képest, mint hogyha a Jeremy Sohant próbáljuk labdakezelőként alkalmazni, ami majdnem ugyanaz a szint, mintha én lennék ott.
De most a számokkal vitatkozol megérzésekben. Tehát azért ez a plusz 20-as...
Ez nem ez a podcast, Brown.
De bazd meg, hát nincs alternatíva. Hát mire hozol számokat? Hát ne legyél te is jós.
Én nem jós vagyok, itt van egy plusz 20-as netrating, meg egy mínusz 17-es netrating. Akkor szerintem van egy kis különbség, és ha azt mondom neked, hogy Trey Jones beférhet a jövő Spurs-ébe azért, mert őt sosem kell majd agyon fizetni, és más posztokra lehet hozni drága játékosokat, nem azt mondom, hogy Trey Jonesnak kell lennie a franchise irányítónak, de az, hogy pozitív hatása van itt erre a fiatal magra, akik együtt vannak, azt én vállalom, hogy ez a Spurs vele együtt is idén lehetne akár egy play-in végi csapat. Mert nem tudnak vele minuszosak lenni.
Sőt, de én tovább mennék, hogy ez egy normál playoff csapatban Trey Jones egy 7.-8. rotáció ember padirányítóként, aki hasznos. Kell elé egy legit első számú NBA szinten playoffba jó irányító, de én úgy gondolom, hogy bármelyik Dark Horse Contender csapatnak lehetne playoff rotáció tagja Trey Jones.
Próbál, most akkor megint elmehetünk abba az irányba, hogy ezt az állítást próbálom darabokra szedni, és végignézem az összes KB contendert, hogy kinek a padjára férne oda, mert hol van ennél rosszabb játékos, de hogy blondra
reagálja. Hát a Minnesota például szerintem nagyon-nagyon tudna örülni egy Trey Jonesnak. Még úgy is, hogy ott van már Monta Morris.
Hát jobb, mint Monta Morris Trey Jones szerintem.
Valószínűleg igen. 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 Ez valid. Jó, ne menjünk el ebbe az irányba, hogy itt sorba veszük a csapatokat, ez egy másik formátum. Ha így finomítod, hogy a jövőben lehet kezdő irányító olcsón a Spurs-ben, igen, lehet.
De itt most nem is Trey Jones volt egyébként a fő tékem, csak te nálad ez becsípődött valahova a derekadnál, és ezért futottad ki ide ezt a dolgot, hanem nekem az volt a fő tékem, hogy a Keldon Johnson, Devin Vessel, Trey Jones, Sohan, Wembanyama, mag, az...
Jó. Ez a plusz...
Az jó, az simán jó lehet, és nem kell itt olyan őrült nagy változtatásokat eszközölni, hanem a San Antonióban így a belső fejlődésben benne van, hogy ez a mag fogja kifutni magát. Tehát nekem ez az elsődleges ték, nem az, hogy most Trey Jones itt kicsoda.
Hát de akkor igazából nem mondtál azon kívül semmi újat, hogy Trey Jones behoztad a képbe, mert én azt mondtam az első adásban, hogy a magjuk már megvan. Akkor most itt mi az új információ?
Az, hogy számokkal alátámasztottak, az, hogy kiderült, hogy ezek
de 140 perc, basszátok meg! Hát ez nem minta, hát ez kutyaszar.
Azért 400 perc is, az már minta, és melyik ott is pozitív.
Ne haragudj, melyik a 400 perc?
A Vessel, Trey Jones, Sohan, Wembanyama, és ugye a melyik Champagne?
Ja, a jobbik, Justin. Igen.
Justin.
Igen, de az már csak plusz 4, ugye? Plusz vagy valami ilyesmi, mert én is ránéztem.
Igen, plusz 3,5.
Igen, tehát az meg azért annyira nem...
Ez már nem rossz, és pont azért nem akartam egyébként a Denverről beszélni egy adásba sem, mert nekik van a legtöbbet játszott, ugye a kezdőötösük 900 percet játszott együtt, úgyhogy így nincs nincs mit magyarázni rajta, hogy miért jók. Akkor így el tudtok ezzel menni, hogy a Spurs igenis bízhat a belső fejlődésbe, és hogy Vessel, Keldon Johnson, Wembanyama, Sohan 4-es, és esetleg a legrosszabb kezdőjük Trey Jones, vagy a padon Trey Jones, ezzel el lehet kezdeni valamit, még akkor is, hogyha nem lesz sztárigazolásuk.
Abszolút. Én abszolút, főleg, hogy ha Toronto így lavírozik ezen a 6-7-8-9. Környéki helyen, akkor kettő lottery pickjük lesz idén várhatóan, amivel két jó roleplayert, igazán jó roleplayert be lehet húzni, és szerintem abszolút ez a 6-7 emberre lehet majd építeni.
Azért azt engedjük meg, hogy a Spursnek nem roleplayerekre van már szüksége. Tehát, hogy jó, pont, de vagy, pont ez az, hogy akik...
De pont ez a tékem, egyébként, hogy mi van, ha már csak roleplayerekre van szükség, mert ő a fiatal mag esetleg...
Na itt akkor tudunk érdemben szerintem vitatkozni, és itt kibontakozhat valami olyasmi is, aminek értelme van az előző bullshitelésem helyett. Én imádom ezt a magot, így kezdtem talán az első podcastemben a Trey Johnson kívüli magot. Viszont azt nem látom, hogy annyit tudna fejlődni a Vessel, Sohan, Keldon Johnson trió, hogy már csak roleplayerek kelljenek melléjük ahhoz, hogy ők egy komolyan vehető contender csapattán nemesüljenek. Wembanyama ide, Wembanyama oda. Tehát azt látom, ahogy kifejtetted, hogy ez a négy játékos, ugye Wembanyamát kivesszük, mert ő teljesen alap, tehát a Johnson, Vessel, Sohan, Trey Jones, ők négyen lehetnek a jövő dinasztiájának alapkövei. De az, hogy csak ők legyenek, és ők fellépjenek arra a szintre, vagy a négyből kettő fellépjen arra a szintre, hogy már csak kiegészítők kelljenek melléjük, ahhoz kevésnek gondolom őket. Akár Keldon Johnsont, akár Sohan, akár Vesselt. Tehát őket látom a kiegészítő roleplayernek, Wembanyama és még legalább valaki sztár státuszú teljesítményű játékos mellett alatt. Remélem így sikerült megfogalmaznom azt, hogy őróluk mit gondolok.
Figyelj, és hogyha azt mondom neked, hogy kiegészítők kellnek a Spursbe, mert jelenleg ilyen kiegészítőik vannak, hogy Blake Wesley, Malachi Brennan, Zach Collins, akit szeretünk, de masszívan minuszos, Chaddy Osman, akkor ez egy kutyaszar roleplayer.
Igen.
Persze, egyértelmű.
Abszolút. Igen, ehhez kellene kiegészítők, és ehhez meg is lesz egyébként a fizetéskeretük is a sapka alatt a nyáron, és meg is vannak a pikjeik. Szerintem ez egy tök jó alap. Ezt most így nagyjából a számok is mutatják. Igen, és Julian Champagny meg tökre ideillő lehet egy 8.-9. pad shooternek, vagy akár kezdőnek is, ki tudja azért. Pár ilyen játékost már leírtunk, hogy undrafted, stb., nem tudom, aztán Joe Harris-ek kinőttek, meg nem tudom, mondjatok még példát ilyen semmiből jövő shooterekre, most hirtelen nem jut a
szemben. Sam Merrill.
Olyan
példát, hogy hívják a japán csávót, akit elhittél szezon előtt, hogy milyen jó lesz a Phoenixben?
Yuta Watanabe?
Azaz, igen.
Aztán kiderült, hogy Yuta Watanabe.
Ez jó volt.
Igen.
Annyit azért még ne felejtsünk el, hogy például Collins-szal kapcsolatban ugye mondtad, hogy masszívan minuszos. Wembanyamához képest ki nem lenne minuszos? Mi van, ha ezt
az... De nem, hogy bármilyen line-upba teszed, minusz.
Igen, de hogy mi van...
Wembanyamával együtt is minusz.
De persze, mert akkor Wembanyama a négyes. Úgy igen. Persze. Tehát, hogy minden szempontból kellemetlen a dolog. Tehát ott nincs meg Wembanyama olyan impactje, hogy a hátán cipelve pluszossá változtassa Zach Collins-t is. Tehát, hogy azért ezek a számok mindig összefüggenek egymással. És mi van, ha én is tévedek, te is tévedsz, és mindenki téved, mikor azt mondjuk, hogy hát ezek a srácok így pluszosak, mert meg egész jól néznek ki, stb., és mi van, ha ezt csak Wembanyama csinálja velük? És hogyha mondom azt Keldon Johnson helyett, akit amúgy én szeretek, oda tennél egy Tobias Harris-t. Ne akarjunk ennyire bátrat. Csak egy Tobias Harris-t, akit így néha köpködünk, néha szeretünk, meg Filip, tehát hazabeszélek, oda tennél a Tobias Harris-t, és nem plusz 4 lenne az a net rating, hanem plusz 10 hirtelen.
Hát oda tehetik a nyáron.
Persze, de hogy ezt mondom, hogy Wembanyama...
Simán benne van.
Wembanyama impactjét nem tudjuk felmérni. A csávó egy olyan szintű freak, amit megint 10 adásonként előkerül, de nem tudjuk egyszerűen meghatározni, mert félszeműek veszik körbe, hogy ő mennyire jó. Rookie évében kis túlzásra a számok alapján ő az év védője. Ha a számokat nézzük, az, hogy a csapat a kutyaszar, az egy dolog.
De mi lehet még belőle? Első évében valaki ilyet csinál, mint ő a második fél évben, az elképesztő, és már nem.
Szürreális volt, amikor néztem a New York Knicks elleni, és így kicsit ezzel váltani is szeretnék, hogy ugye megverték a New York Knicks-t hosszabbításban, úgyhogy Jalen Brunson és Wemby ketten szórtak ilyen laza 101 pontot. Ebből Wemby 40-et, Brunson meg 61-et, de hogy úgy néz ki Wembanyama, hogyha valaki 2K-ban csinálna magának egy ilyen buildet, vagy most nem tudom, hogy mondják, egy ilyen igen, my player-t, akkor azt mondanám neki, hogy te hülye fasz, hogy ilyen irreális szarságot még egy videójátékba se csináljál.
Én 2K16-tal játszottam sokat, és anno ilyen játékos nem lehetett csinálni, ez egy glitch volt. Volt egy törés a játékban, amiben betudtál, vagy hát aki ismerte, vagy aki a kódolást fel tudta törni, azt tudott csinálni ilyen ekkora, ilyen atletikus, ilyen gyors, ilyen hosszú kezű játékosokat, és kiment vele a My Parkba, és ott játszott a többiek ellen, és megmondtuk neki, hogy a kurva anyád. És ez,
és ez meg a valóság.
Igen.
És ez meg a valóság.
Nyáron a 2K lenyilatkozta, a 2K fejlesztők, hogy amit Wemby csinált az egyik francia meccsen, első osztályú meccsen a playoffba, hogy a saját tripláját zsákolta vissza, hogy ilyet nem lehet a 2K-ba csinálni.
Tehát jogos, hogy behoztad ezt a Wemby dimenziót, mert tény, hogy nélküle mikor nyertek először egyáltalán egy darab meccset is március közepén.
De ott lehet, hogy kettőt nyertek Wemby nélkül, nem? Talán, mintha valami ilyen.
Igen, de az első, amit nyertek, az márciusig kellett várni.
Igen, meg hát a Portland is nyeregetett meccseket, meg a Detroit is közben egyet-egyet. Tehát, hogy igen, tehát erről szól a 82 meccses alapszakasz, hogy ha eleget próbálkozol, akkor azért nyersz meccset.
De pont ezt mondom, hogy hiába próbálkoztak, ja, nem sikerült. Tehát, hogy épp ez az, hogy még egy darab meccset se tudtak nyerni nélküle. És ugye Brunson meg egy elmebeteg. Hogyha erre a meccsre 61 pontot, azt nem is tudom, egész hatékonyan hozta össze, nem White?
Igen, mondom is a statisztikáit. Ő 61 ponttal zárt, úgyhogy 47 darab mezőnykísérlete volt. Ez a 47 darab mezőnykísérlet, ez a harmadik legtöbb az NBA történetében egy mérkőzésen. Holt versenyben Kobe Bryant-tel és Chris Webberrel. Mindjárt mondom ki az első kettő. Szóval erre a meccsre visszatéve Brunson dobott 25 darab sikeres mezőnykísérletet a 47-ből, ez 53,2%, 13-ból 5 tripla, és 6-ból 6 büntető. Na de, itt a Wemby faktor. Brunson dobott 6-ból 6 büntetőt, a csapat összes többi tagja dobott 6-ból 4 büntetőt, és csókolom, 12 rádobott büntetőjük volt. Tehát nem arról volt szó, hogy itt a mérkőzésen Brunson csak hogy eldobott mindent, hanem konkrétan Wemby ott áll a gyűrű alatt, és nem törnek be az ellenfelek. Nem törnek be, mert ott ez az állat, és valahogy beleír a labdával a levegőbe, ezért inkább rákúrom a triplát meg a középtávolit.
Brunson úgy csinált hülyét a teljes alacsony rotációjából a Spursnek, hogy azt nézni is rossz volt. Amikor azzal próbálkoztak, hogy már ne is jusson labdához, akkor pedig ilyen backdoorokból, ilyen hátsó befutásokból gyalázta le őket. Én már régen láttam ilyet NBA meccsen, hogy olyan ISO-kat hívtak Brunsonra, hogy ott volt ő és az embere a bal oldalon, és a másik négy támadó az a jobb oldal sarkán, tehát ketten már kb. A pályán kívül álltak. Teljesen szürreális volt, és a harmadik negyed első 3 percében már 15 pontot dobott, tehát bármit labdába ért, lótereket dobott, teljesen őrület volt, főleg, hogy előtte én kifogtam azt a meccset, amikor a Hawks DeJounte Murray buzzerével verte a Celtics-et, és ott is egy ilyen hasonló heroikus, csak kurvára nem hatékony heroikus dobásra emeléssel dolgozott DeJounte Murray, aki el is mondta a meccs után nyilatkozatában, hogy hát nem akart ennyit rádobni, meg nem volt túl hatékony, de legalább Kobe büszke lenne rá.
Ez biztos.
Egyébként ő kapott savat ezután, vagy hát amennyire én észrevettem Twitteren, meg egy kommentekbe, hogy hát 44 kísérlet, nagyon sok, meg hatékonytalan, meg ilyesmi. De őszintén, megnyerték a liga első ellen a meccset.
Nem szabadna savazni érte.
Érdekel ez bárkit? Kit érdekel? Ha megnyerik azt a meccset, akkor miattam Booker is dobhat 71 pontot minden áldott testre.
Teljesen igaz, és egyébként annyit nyilván Brunson hatékonyabb volt, hogyha Malachi Brennan és Blake Wesley védekezik rajta, mint hogyha Derek White vagy Drew Holiday, akik ellen kőkemény dobásokat kellett bedobni DeJounte Murraynek. Tehát a győztes dobása is olyan volt, hogy teljesen az arcába volt Holiday.
Egy pillanatra vissza kell kötnöm, ha már így megemlítetted Malachi Branhamet, hogy azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy a Spurs magja milyen lenne Wembanyama nélkül. Viszont azt meg tudjuk nézni, hogy milyen lesz Wembanyama és Trey Jones a Spurs magja nélkül, ugyanis Sohan out of season, Wessel out of season, Keldon Johnson pedig, hát simán kinézem, hogy ő sem fog túl sokat játszani a szezon további részeiben, tehát úgy fog felállni a San Antonio, ha minden igaz, hogy Jones, Brenham, Champagny, Osman és Wembanyama. Ha ennek az ötösnek nem lesz érdemben sokkal rosszabb a net ratingje meg a játéka, egyszerűen csak szemtesztre, akkor azt mondhatjuk viszont, hogy ez a három srác, ezt mi értékeltük túl. Úgyhogy ezt jó lesz figyelni, és innentől egy challenge, hogy miért lesz értelme ezt a borzasztó Spurs nézni.
Na de erre a legtöbb listára még visszakötnék, ha már Kobe Bryant szóba került, ugye az első 11 helyből 6-ot Kobe Bryant tud magáénak a rádobott mezőny kísérleteknél, 50-nel vezeti, ugye az utolsó meccse volt, amikor 60 pontot dobott 50 mezőnykísérletből. Ez kicsit szerintem hoax, tehát ott az egy ilyen show meccs volt.
És nyertek, ilyen. Még mindig.
És nyertek, igen.
De és jól tette. Egy... És milyen szép emlék.
Imádom. Igen, én ezt élőben néztem azt
én
a meccset.
Én is.
93-ban Jordan a Magic ellen dobott rá 49 mezőnykísérletet, 47 perc alatt, más éra volt kicsit. 27 bement belőle, 64 pontot dobott Jordan. Ez teljesen oké. Okay. Kobe 60, Jordan 64, Brunson 61, a következő 47-es Kobe, nem túl nagy meglepetése. A Lakers ellen játszottak, és 41 pontot dobott, mindössze 17-et dobott be a 47-ből. Az kicsit meredek, utána jött Chris Webber, ő 51 pontot dobott, jött megint Kobe Bryant 46 mezőny kísérletével, akkor dobott egy laza 81-et, az egy kicsit jobb hatékonyságú volt, mint az előző, megint Kobe jött 45 mezőny kísérletével, ott dobott 58 pontot, Charlotte Bobcats elleni vereség során, ezt így hagyok időt, utána jött DeJounte Murray meg Russell Westbrook, és legutoljára 8 éve dobott rá valaki 44 mezőny kísérletet, ez Russell Westbrook volt, most pedig két nap alatt ketten is rádobtak 44 mezőnykísérletet. Tovább nem sorolom a listát.
Mindez annak függvényében érdekes, főleg, hogy ugye itt Embiidnek 41 kísérlete volt, Lukának azt hiszem bőven 40 alatt, mert ő rengeteg triplát dobott be.
De ezt mondtam a múltkor az adásunkban, hogy a 100 pont lesz meg hamarabb, vagy a LeBronnak a pontrekordján a 40 ezer, vagy a 4 ezer tripla, hogy 47 mezőnykísérletet rádobott Brunson, úgyhogy 6 büntetője volt, és mondjuk 5 tripla csak. Ha most ezt Lukánál nézzük, akkor az 20 büntető legalább. Az mindjárt egy körülbelül 15 ponttal több, vagy 20-hat, mert 80 környékén járunk. Hát ezért érzem azt, hogy ez ilyen 47 meg
hát
48...
Hát a bírók is elfáradnak.
Ja, persze, oké.
Okay. Azért veszélyes terep ez, mert ha Luka földön túli hatékonysággal 80 pontot szerez, akkor valószínűleg nem fog 40x percet játszani, mert nincs rá szükség.
De honnan tudod, hogy nem lesz háromszori hosszabbításos meccs? Tehát egy valami ilyen csillagok összeállásának kell beállnia ahhoz, hogy a 100-ast megközelítsék. Vagy hogy mondjuk a 80-ast. A 80-asra azt mondanám, hogy 2 éven belül lesz 80-as, de lehet, hogy egy.
Nem, de ezek a játékosok, akik erre képesek, azok általában impact játékosok. És ha impact a játékos, akkor ilyen mennyiségű pontot, ha betermel,
de
akkor
naprendszer játékos Luka, ezt tudja.
Hát ezt tudja, de pont ez, ha Lukának annyira jó meccse van, hogy 70 vagy 80 pont környékén szerez, akkor agyonverik az ellenfelet.
Nem olyan biztos az. Lehet, hogy az ellenfélben is van egy ugyanilyen. Tehát lehet, hogy Jalen Brunsonnal kerülnek szembe, aki nyom egy revenge game-et, és ugyanígy dob egy 60-ast. És ezek mennek fejfej mellett.
Ja, hogy így gondolod, értem. Jó.
Kiesett olyan, nem tartom.
Figyelj, legyen igazad, lássunk történelmet.
Lássunk ilyet.
Igyekeztem összeszedni olyan játékosokat, akik eddig epizód szereplők voltak, vagy ilyen padvégi, vagy esetleg ilyen tényleg perememberek, és márciusi ifjakként neveztem el őket, rászűrtem a márciusi statisztikákra, megnéztem, hogy találok-e olyan játékost, aki eddig nem volt nagyon szereplő, most viszont 30 perc fölött átlagol, és ugye rookie nem nagyon lehetett, egy kivétel van, de ő egy idős rookie. Mondanám az első ilyen játékost, ki nem más, mint Ayo Dosunmu.
Na, a kedvencünk Ayo Dosunmu. Ugye, bravo.
36,7 percet töltött a pályán a Chicago 24 éves hát irányító, vagy kettes, mindegy ilyen hibrid hátvédje. 8 győzelem, 8 vereség, ez alatt a Chicago mérlege 13 rádobásból 51%-os hatékonyság, 5 triplából 38% és 90%-os büntető, 3 lepattanó, 5,3 gólpassz és egy steal. Ez a kérdés, hogy hisztek-e Dosunmu feltámadásában, vagy ez csak ilyen szezonvégi levezetős körség?
Őszintén én Dosunmuban már nem hiszek egy éve. Hm? Lassan. Jóstatok ezek meg minden, nem tudom.
Ez a akkor három minden. Kategóriából, hogy totál elhiszem, akár fenntarthatja ezt, és a teljes kuka, akkor a középső kategóriába raknád.
Igen, Brownie.
Én meg fogok hasadni, ketté fog nyílni a föld, és el fog nyelni, meg rám szakad a plafon. Tudni kell rólam, hogy én Dosunmut nagyon-nagyon nem szeretem. Több vitám volt vele kapcsolatban, hogy ő az egyik legrosszabb, nem a mostani időszaka, hanem még a tavaly és tavaly előtt, hogy az egyik legrosszabb kezdő, stb. Többször beleálltam szerencsétlenbe, és ráadásul pont most mondtam fél órája, hogy Jalen Green kapcsán ne higgyük el, mert csak kicsi minta, meg töttöre, és ennek kapcsán meg azt mondom, hogy én lehet, hogy elhiszem Dosunmut. Nem tudom megalapozni, hogy miért, de...
Ez jó, akkor ez egy jó elemzés lesz.
Mert te olyan jó kielemezted, köszönöm szépen.
Igen. Tehát, hogy
de te legalább ne te olvas... Elmentél a talánnal, White, ahogy legalább, szoktad.
Legalább te ne olvassál rám, bazd meg ilyet. Rédai Gábor nagyon hisz Dosunmuba, ezt tudjuk, ő neki az egyik kis kedvence. És basszus, ezzel a csábóval csak az volt eddig a probléma, hogy úgy...
Fakezű.
Igen, nem tudott dobni. Láttunk már ilyet, hogy valaki liga átlag fölé megtanul egyik pillanatra a másikra triplázni, mert ugye a dobó mozdulatával meg különösebben nem volt baj, tehát nem...
Nem alulról dobta például.
Igen, meg nem két kézzel melbe, tehát hogy igen.
Meg két kézzel melbe. Az másik sportág, Brownie.
Nem, te... Én szeretném elhinni Dosunmut, már csak azért, mert legalább a Bullsnak legyen ennyi pozitívum ebben a szezonban, hogy megtalál, Kobe White is föltámadt, és NBA játékos lett, akkor legyen még Dosunmu is NBA játékos, valid kezdő, 6. ember, 7. ember, valami ilyesmi. Legyen szerencséjük, én akarom, hogy működjön. Ha már ott van rajtuk ez a Lavin szerződés, meg az a Vucevic,
atya meg Isten. A Lonzóból.
Aki lehet, hogy visszatér és kiszorítja a kezdőbe. Ó, bazd meg.
Ne térjen már időn vissza. Zolva.
Nem, legyen.
Szeretném, hogy visszatérne, de nem valószínű, hogy visszafog.
Igen, maradjunk annyiban, hogy ha reálisan kell mondanom, akkor én is beállok White mögé, és talán, de ettől függetlenül szerintem legyen szerencséje a Bullsnak.
Én is egyébként még inkább hiszek benne. Na, a következő ilyen jelölt, akinek nagyon megemelkedett a percátlaga, Miles McBride, Thibodeau-nak a kis kedvence, ugye nem nehéz úgy, hogy lenyomsz egy 48 perces meccset is. Ugye 14 meccsen lépett pályára márciusban, 35,5 perces átlaggal, 14 pontot hozott, 6,6 rádobott triplából 44,6%-kal dobott, 94%-kal büntetőzött, 47% volt a mezőny, és 3 assziszt, és ilyen minimális eladott labda. Hisztek-e abban, hogy ő megragadhat az NBA-ben, vagy több lesz belőle, vagy ez tényleg csak ilyen?
Én totálisan elhittem.
Abszolút. Ez egy kutya. Kutyák Thibodeau-nál mindig játszanak.
És hogyha Thibodeau fogjulejti McBride-ot, akkor ő lesz yes. A Deuce McBride.
Igen. Mert hogy neki Dúsz a beceneve. Okay, Dúsz meg. Okay, okay.
Tehát akkor benne mind a ketten hisztek.
Én semmi másért nem hiszek benne. Nekem az egy árulkodó jel volt, hogy amikor elcserélték Quicklyt, akkor azonnal szerződést adtak McBride-nak, és nem pedig elkezdtek a piacon nézelődni cseregárd után, hanem ők valami olyat láttak a srácban, hogy azt merték mondani, hogy igen, nekünk komoly céljaink vannak, mert azért azt ne higgyük, hogy a Knicks úgy szeretne bemenni a playoffba, hogy jó, hát ha megyünk egy kört, az jó, tehát ők nem buziskodni akarnak. Más kérdés, hogy mennyi reális esélyük van erre. És hogy úgy voltak vele, hogy McBride elég lesz, tehát ők láttak tőle eleget ahhoz, edzésen és hozzáállásban, hogy megmerték ezt kockáztatni, és ezek után, mikor ezt a kabátot rápróbálták, akkor úgy nagyjából jó lett. Persze, az, hogy a playoffban ő a second unitot hogy fogja elvezényelni, az már egy másik kérdés, de az, hogy ő tartósan megragadhat-e a ligában, és hasznos alapszakasz játékos lesz, ennek kapcsán nem nincsen kérdés.
Akkor itt egy oldalon állunk mind a hárman, és akkor délre mennék. Egy csapat, két játékosa, a Hornets. Vasilij Micsics és Trey Mann. Nekik úgy nézett ki ez a sztori. Micsics
a Trash Brothers.
Mind a ketten 31,5 percet átlagoltak, ezt így ilyen...
Mintha ikrek lennének.
Felosztott, igen, teljes a hasonlóság, az megkérdőjelezhetetlen. Micsicsnek 13,4 pont, Mannnek 11,8, a mezőny százalék az 47 és 46,6, tehát itt is hasonló, tripla százalék az 32,1, Micsicsnél 32,6 Trémennél, rádobások tekintetében ez 3,6 és 3,7, és itt asszisztban 6,4 jött ki Micsicsnek, 5,3 mennek. Náluk mi a helyzet? Hisztek-e bennük bármilyen szinten is?
Soha nem hittem egy percig egyikben sem, úgyhogy ezután sem fogom elkezdeni.
Sajnálom, Pink.
Nem, ezek...
Kutyaütők, mondd ki! Ez a kedvenc szavad.
Hurkatöltő.
Meg a kutyaütő.
Ez az ilyen üres statok a vesztes csapatban, de olyan vesztes csapatban, hogy nem, hogy éppen kikapnak folyamatosan, hanem hülyére verik őket, bucira, szarrá, hudjá, pépesre. Akkor ezek között, most Portlandből előszedtem egy srácot, úgy hívják, hogy Delano Banton.
Ő lesz a következő, ő
na
az
jó,
utolsó.
De most hasonlítsuk össze a srácokkal az ő statjait. Csak hogy jó. Egy pár jellegzetes meccsét az utóbbi ötből. Kérlek szépen. 35 perc alatt 26 pont, 5 lepattanó, 5 gólpassz. Előtte 30 perc alatt 12, előtte 31 pont, 36 perc alatt, 39 perc alatt 28 pont, 11 lepattanó, 5 gólpassz. A 31 pontos meccsén 9 gólpassza volt, és előtte is ilyen 14-eket dobott, 28-at, 16-ot. Volt egy 8-asa is, 25-30, tehát... És ő azért került ki a rotációkból, mert nem tud triplázni, legalábbis ez a mondás. Na de könyörgöm, az emberünk Portlandben triplázik 36%-kal 5,5 kísérlettel irányítóként. Nem váltja meg a világot, de azért ez egy vállalható tripla.
De itt visszatérünk megint ahhoz a már azt hiszem kibontottuk ezt a témát, hogy hurkatöltözünk, meg kutyaütözünk, meg mindennek elmondunk NBA szinten szarjátékosokat. De az NBA szinten szar játékos is jellemzően tud kosárlabdázni. Ja, tehát van egy-kettő, aki nem, tehát a történelemben azért láttunk már ilyen 2 méter 20 centis, teljesen ügyetlen, fogyatékos mindegyiket.
Ja, ajánlom majd a 2005-es és 6-os redraftunkat.
Igen, pont rá, oda gondoltam egyébként, hogy ezek a csávók, hogyha a kezükbe adod a labdát, és azt csinálnak, amit akarnak, akkor azért a többségükből ki tudnak jönni ezek a számok. Egy tankoló csapatban, ahol minden mindegy. A szar ott
igen,
válik
csak
el
ugye,
a
amíg Iodosumunál, meg McBride-nál ezek hatékony számok voltak, mert ilyen oké, hogy márciusra levetítve, de ilyen 50-40-90-ek körül hoztak, addig ugye a két Charlotte-nál, meg Bentonnál ezek üres statnak tűnnek, bár említsük meg, hogy a triplázni nem tudó Benton az 4%-kal jobban dobta ez alatt az időszak alatt, mint Micsics, és szerintem Trémenő jó shooterként volt számon tartva. De hogy Benton nálam a...
Tudnak kosárlabdázni, csak nem arról van szó, hogy jön egy Euroliga MVP, azt szopjuk, nyaljuk, mert Euroliga MVP, ez a bármelyik srácot berakod Euroligába, az nem tudom, van egy All Euroleague team, de valószínűleg az első kettő csapat valamelyikébe ott lenne. Legalábbis képességekre. És igen, ezek tudnak kosárlabdázni. Jó játékosok, nem véletlen vannak NBA-be, ha pályára kerülnek, nem véletlen hoznak ilyen statisztikákat, de Micsicset, jól emlékszem, te mesélted, hogy néztél Charlotte meccseket, és az nem veri meg, aki nem szeretné egy az egyben.
Hát igen, meg hogyha Garrison Matthews ad neked palánkos blokkot úgy, hogy ő nem besegítő védő, hanem egy-egybe fog téged, és flottert akarsz dobni, és palánkos blokkot ad neked Garrison Matthews.
Hát ő egy ugrófehér. Kevesek egyike. Petkonó.
Fakezű ugrófehér. Mert ő nem hármasokat szokott dobni. Nem azért van a pályán, hanem hogy blokkoljon.
Ez a reverse PC percénket hallottátok. Ezt külön szeretem, a kedvenc szegmensem. Na, akkor hozd be Bentont, hogyha még nem veséztük ki teljesen, vagy lelőttem a poénodat.
Hát nagyjából lelőtted, ugye 31 perc alatt hozott össze 18 pontot, 42%-os mezőny, de 36%-os tripla, 5,5 lepattanú, 3,5 gólpassz. Én nála vagyok ott, hogy én nem hiszem el, hogy ő egy ilyen márciusi ifjúnál jobb tori lehet. Bárhol is. Hát tehát nem mondok le róla teljesen, mint Trémennékről, de hogy nálam ő ez.
Nem vagyunk korrektek. Kurvára nem vagyunk korrektek, és most nem a PC, nem PC oldalról megközelítve. Két embert hittünk el.
Ott korrektek vagyunk.
McBride-ot és valamilyen szinten Dosunmut. Mind a kettő egy célokkal rendelkező NBA csapatba került be, vagy kapott nagyobb szerepet hirtelen márciusban.
Én Bentont elhiszem.
A másik három játékos, az pedig ez a teljes katasztrófában kellene valamit csinálni, és azon kívül, hogy jó számokat tesz föl táblára, azon kívül...
De nem tesznek fel jó számokat. Épp ez az
megállapításom lényege. Hatékonytalanul teszik föl, de nincsenek, de hogy azért figyelem sem hárul senki másra. Vagy...
Jó, de azért azt látni kell, hogy nem ugyanúgy dobod be magad egy Portland ellen, hogyha te egy értelmezhető csapat vagy, meg egy Charlotte ellen, mint hogyha mondjuk a New York-kal játszol.
Kivéve, hogyha New York vagy.
Persze, mert a Portland történelmi szezonja az, hogy kétszer verték meg őket legalább 60 ponttal. Tényleg nem dobták be magukat az ellenfelek ellenük. Egyszer az OKC, egyszer a Boston baszta meg őket 60-nal. Szárazon. Biztos, hogy félvárról vették.
Meg azért, mert ott a tizedik játékos is olyan játékos, akinek örülne a Sacramento kezdőbe jelenleg.
És akkor kibonthatnánk a Sacramento-t, ráérnénk, de ez majd jövő héten.
Akkor te elhiszed White Bentont.
Én elhiszem Bentont, és azért hiszem el, mert magas, jó védő, és hogyha ezt a tripláját tudja, az volt a baj, hogy azért nem volt pályán tartható, mert az volt a mondás, hogy nem tud triplázni. Jó védő, de nem tud triplázni. Ha ő tudja tartani az 5 rádobás mellett a 36%-os triplát, akkor minden más erősségét ki lehet használni.
Akkor minden másról ott a Mastercard, akik nem szponzorálnak minket.
Ennek, hogyha már szponzoráció, fossátok be a Patreont, azt haladjunk.
Ez így elég, amit bemondtál Patreonnak.
Igen. A Patreon befosás az az, hogy www.patreon.com/vanendodo. Kiveséztük ezeket a témákat, kövessetek be Spotify-on, YouTube-on, nem tudom, Facebook-on, hasonló platformokon, és várjuk ott is a kommenteket, Ranc tudja miket. Könyör lájkokat közel-keletről.
Gyönyör lájkokat közel-keletről.
Könyör.
Jó.
Fontos, hogy az adás minősége az ne hullámozzon, pont olyan szar lett az elköszönés, mint az előzmények. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!